Иркутяк Цивилда. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Üdv mindenkinek, Lőrinc Marcell vagyok, ez itt az Őrkutyák civilben a Civil Rádióban, és vendégünk Sós Ágnes, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál igazgatója. Szia Ági, hogy vagy?
Köszönöm, kicsit, ezt még sohasem hol vagyok, de azért kicsit fáradtam.
Igen, el tudom képzelni. Itt a híreket nézve 27-én kezdődik ugye a fesztivál, és február 4-éig tart. Ez kerek egy hét?
Hát még egy kicsit több is, mert ugye a szombati napon van a megnyitó, és utána vasárnap, hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, még 8 napon át mennek a Mamut termében párhuzamosan a filmek. Délelőttönként is, főleg diákoknak, mert 25 gimnáziummal állunk kapcsolatban, és akkor délután este pedig minden áldott nap a vegyesen, a fiataltól a nyugdíjas közönségig bárkinek.
Látom, hogy 10 éves lett a fesztivál, tehát jubileumi, gratulálok. A nyitó képeteken 10 éves gyerekek mutatják, hogy ők már milyen nagyra nőttek ezzel. Mi a szimbolikája nálatok ennek a 10 évnek? Ez egy...
Tulajdonképpen mi minden évben a fesztivál vizuális anyag arculatán szerepeltetünk egy úgynevezett hétköznapi hőst, akit piedesztára emelünk. Az Oscar szoborhoz hasonlóan egy talpazaton áll egy figura, csak mi megmutatjuk az arcát, mindent megmutatunk róla, hogy ő most éppen egy mentős, vagy egy ukrán menekült asszony a gyermekével, vagy egy pék, vagy egy parancsi, és sorolhatnám, attól függ, mindenki hétköznapi hős, mindenki lehetne egy egész estés kreatív dokumentumfilmnek a főhőse. Mennyi 10 év? Hát annyi körülbelül, mint amennyi egy 10 éves gyerek. És hát ebben az országban nem árt ugye odafigyelni a gyerekek a 10 éve, vagy élete első 10 éve, hogy telik el. Úgyhogy ez egy szimbólum, hogy a 10 éves gyerekeket emeljük piedesztára. Úgyhogy szimbólum, hogy 10 éves gyerekek állnak piedesztán tulajdonképpen. Fontosak számunkra és mindenki számára a gyerekek, a jövő, és hogy milyen élete van ezeknek a gyerekeknek, illetve nekünk is nagyon fontos, hogy 10 évünk hogy telik el. Az álmaidat meg tudtad-e valadnod? Bátornak kellett-e lenned, vagy nem? Tudtál-e bátor lenni?
10 évvel ezelőtt gondoltátok volna, hogy ilyen hosszú életű lesz a fesztivál? Ez, ha jól értem, akkor nem a, hogy mondjam, nem a fő munkátok nektek szervezőknek, hogy ezt életre hívtátok, hanem csak egy érdeklődésből hoztátok elő, és most mégis ilyen sikert könyvelhettek el.
Igen, tehát az ember egy nemzetközi filmfesztivált, mikor felépít, akkor nem 2 napban gondolkodik, hanem az örökké valóságban. Tehát olyan nincs, hogy valamit elkezdesz, felépítesz egy birodalmat, egy vállalatot, és akkor utána hopp, ott hagyod. Az kétségtelen, hogy mindenkinek volt valami más foglalkozása, hiszen például Magyarországon nincsen egyetem, és a világon sehol, hogy filmfesztivált szeretnék csinálni egyetem. Tehát az nyilván mindenki valahonnan jött, és mindannyian több lábon állunk, ha tudunk, mert akkor a munka egy független nemzetközi filmfesztivál létrehozni, csak az, hogy a költségvetését megszerezzük, az egy napi küzdelem, és hát akkor, ha minőséget akar az ember csinálni, és nem csak Budapesten van, hanem vidéki 10 városban is vetítés, és nem csak a fesztivál alatt, hanem egész éven át, mert mi egész éves fesztivál vagyunk, és nem csak fesztivál, és nem csak évközi vetítések Budapesten, a vidéken, hanem egy-egy filmet forgalmazunk moziban is, amikre úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, és érdeklődésre tart számot, és online is bizonyos filmeket forgalmazunk, és ez mind-mind, amit elmondtam, veszteséges, ami azt jelenti, hogy ez a kultúra nem egy megtérülő, nem egy profit orientált ágazat, tehát mindenhez meg kell próbálni megszerezni a költségvetést, ami Magyarországon lehetetlen szinte, függetlenként, tehát ez egy állandó harc, hogy dolgozhassunk, tehát nagyon kell dolgozni azért, hogy dolgozhassunk. De az biztos, hogy amikor ezt a fesztivált létrehoztuk, akkor nem gondoltuk azt, hogy majd bezárjuk a kaput 3 év múlva, mert annak konkrétan sem értelme nincs. Annak van értelme, hogy az ember valamit felépít, és minden évben azon még javít, még bővít, tapasztal, és egyre jobb lesz, és a közönségnek nő a száma, és élvezik, és szeretik, és várják, és ez egy esemény, ez egy országos esemény, program, tehát az ember miért a legnehezebb körülmények között sem adja fel az ember, mert értelme van.
Ha ez így fejlődik, akkor hová értetek most? Mi a különlegessége az ideinek? Mi a tematikája? Miért menjünk el megnézni a filmeket?
Tulajdonképpen meg kell mondjam őszintén, hogy nem a tematika számít itt. Tehát tulajdonképpen a legfontosabb, amit mi teszünk, hogy minden évben a világ legrangosabb filmtermését idehozzuk. A magyar közönségnek, embereknek, nézőknek, állampolgároknak, ezeknek a filmeknek a megtekintésére nincs más lehetősége. Ezek a filmek nincsenek ott a televíziókban általában, a streamingeken, ami valaha nem volt, most már van, ott sem csak töredéke, ott sem feltétlenül éppen ezek. A televízióban, a mozikban olykor láthatóak, de mivel marketing nincs igazán ezek mögött a Magyarországon vetített egész estés filmek, dokumentumfilmek mögött, ezért hát a nézők nem értesülnek ezekről a vetítésekről, így hát alig-alig van esélye a magyar közönségnek, hogy a világ legjobb haladó filmjeit lássa meg. Hitelesek, emberi történetek, főhős vezérelt emberi történetek. Úgyhogy a tematika az az, hogy itt legyenek a világ legjobb filmjei. Elnézést, hogy ezt mondom, de persze, mi minden évben szekciókba soroljuk a filmeket, mindig érz valamit. Most is vannak tematikus szekciók, ahova úgy tulajdonképpen úgy érezzük, hogy szétosszuk a 40 versenyfilmünket csoportokba, már csak a zsűri miatt is, van 30 zsűritagunk, nem tud 40 filmet megnézni, 8-at is nehezen egy elfoglalt ember, mert az mondjuk 8 estéje, az sok. Egy ember életben, amikor mindenki rohan 8 este. Tehát most is vannak szekcióink, versenyszekcióink, amelyeknek az a címe, hogy a te, vagy elnevezése, megnevezése, hogy a te harcod, a te országod, a te vágyad, a te hited, a te titkod. Vannak ilyen, és rövid filmek is vannak, és versenyen kívüli szekciónk is, a palesztin-izraeli, hát azt kell mondjam, háború miatt kapkodva, mert nem számítottunk erre a borzasztó konfliktusra, de előző évek legjobb palesztin-izraeli témájú filmjeit újra elővettük, megkértük a jogot, stb. Mindenféle költségvetés nélkül, mert úgy éreztük, hogy nekünk ez dolgunk, hogy a közönségünknek korábbi évek zseniális palesztin-izrael témájú filmjét megmutassuk újra. Van, aki először fogja látni, de hogy 6 darab filmet nem látott senki, az majdnem biztos. Úgyhogy mindenkinek újdonság lesz. Nem a jelen helyzetről szólnak teljesen direkt módon ezek a filmek, de hogy a jelen helyzethez vívő útról az egészen biztos.
Milyeiket, van-e olyan, tudom, hogy most nagyon sok filmről van szó, de van olyan, amelyiket esetleg így tartogatod magadnak, hogy ezt még nem láttad, de majd ott a fesztiválon beülsz rá és megnézed.
Hát le kell hangoljalak, mert hát ha valaki minden filmet látott már, az én vagyok. Ugyanis benne vagyok abban a döntő bizottságban, tehát magyarul előzsűriben, amelynél döntünk a filmekről. Tehát mindig van egy szelektor, aki a világ teljes termését áttekinti, ez nem kis munka, bekér megtekintőket, plusz nevezés is van a fesztiválunkra. Tehát egy kollégám több száz filmet tekint át, és több száz filmet néz is meg, amelyeket ő figyelemre méltónak, vagy zseniálisnak, vagy fontosnak talál, küldi tovább személyesen nekem is, én is megnézem ezeket a filmeket, és akkor ketten döntünk, és minden egyes helyzetben, amikor nem tudunk dönteni, további kollégák segítségét kérjük, de hát az előzsűribe 10 vesznek részt. Tehát nagyon sok szűrőn mennek át a filmek, az egész világból ideérkező filmek, úgyhogy nincs olyan film, amit szeretnék megnézni, mert mindegyiket láttam. Úgyhogy nekem nehéz kiemelni bármilyen filmet, de ha kell, ha mondod, majd kiemelek mindjárt. Jó, hogyha konkrétan kérdezel esetleg,
persze,
és akkor
persze.
Orientálsz.
Nem, akkor inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy ha nincsen egy ilyen személyes hátralékod a filmnézésből, de képzeljük el azt a hallgatót, aki most azt mondja, hogy hú, hát engem ez érdekel, fölmegy a honlapotokra, mit javasolsz neki, milyen szempontok alapján nézze át a műsort, hogy találja meg a számára leghasznosabb, vagy hozzá legjobban illő kínálatot?
Hát két variáció van itt is. Vannak a nagyon lelkes nézőink, akik nagyon ismernek minket, nagyon szeretnek, nagyon jönnek, egész évben jönnek. Őnekik ugye az a lehetőség áll fent, hogy a honlapunkon minden egyes filmről van egy rövid tartalom, és van egy előzetes, magyar és angol nyelven. Tehát aki igazi fan, igazi rajongó, hát bizony végignézheti ezt a kb. 70 filmet, mert ugye életműdíjasunk például Gulyás Gyula idén, és Gulyás János, aki szegény, már itt hagyott minket, és az ő filmjeiből is lehet, sőt, magyar filmek, versenyen kívüli magyar filmekből is lehet meríteni, és aki rászán egy másfél órát, gyakorlatilag végig tudja tekinteni, ha gyorsan halad az egész kínálatunkat. Tehát ez az egyik verzió, hogy valaki a legkülönbözőbb témák, tehát ha gondolod, mondok gyorsan majd pár példát, csak hát nehéz. A másik variáció az, hogy mi nagyon megszólítjuk a közönséget, filmenként keressük a célközönséget, és a célközönség, akinél úgy gondoljuk, hogy egy-egy film érdekelheti, őket már konkrét filmek felé orientáljuk. Tehát most, amikor a hallgatók hallják ezt a beszélgetés közöttünk, már nagyon sok hallgató tud konkrétan filmekről, mert megszólítottuk mi, vagy a konkrét filmeknek az úgynevezett civil nagykövetei, akik hát a társadalom által szeretett, tiszteletnek örvendő állampolgáraink, akik egy-egy filmnek viszik a hírét a maguk körei felé. Úgyhogy most ebben az országban nagyon-nagyon-nagyon sok ezer ember tud már konkrét filmekről, és akkor emiatt talán megnézi a honlapunkat, és más filmek is felkeltik az érdeklődését. Hát elég szép nagy a választék.
A konkrétumok, tehát bidf.hu, ugye az oldalatok, ott kell
keresni. Igen, a rövidítésünk a Budapest International Documentary Festival, ugye magyarul Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, és hát ezen a BIDF nevű honlapon található meg minden rólunk, igen. Hát most végül nem említettem konkrét filmeket, de ha kéred, akkor esetleg meríthetek.
Persze, persze. Egyébként ugye beszélgetésünk után lehet meghallgatni a társalgást dr. Ésik Sándorral és Liassuk Dimitriel, akik a nagykövetei az Arcok visszapillantóban című filmnek, tehát arról most a hallgatók nagyon sokat megtudnak majd, ez egy kiemelés, de hogyha úgy érzed, hogy van egy-két olyan film, ami esetleg itt a civilséghez, az emberi jogokhoz a legjobban kapcsolódik. Én azt gondolom, hogy a mi hallgatóinkat ezek a témák
igen,
mozgatják.
Igen. Na, amit például nem szoktam említeni, van egy csodálatos filmünk, egy iráni kis faluba játszódik, ahol egy 14 éves kisfiúnek kell arról gondoskodnia pontosan azért, pontosabban megharcolni, hogy a 12 éves ikerbajnak ne kelljen férhez mennie. Apjuk már nincs, és a kisfiú a családfő. Az egész falu öregjei, az imám, az öregasszonyok, a mindenki a kisfiú nyakára jár, hogy a 12 éves kislány egyikét adja férjhez, egy jóval idősebb férfihez, aki mellől már ennek a kisfiúnak a nővére kihalt, hogy nagyon csúnyán fogalmazzak, szintén nagyon fiatal korába kellett férjhez menni, egy gyermeket szült és meg. És most a másik 12 éves kislányra kerülne a sor, és ott van egy kisfiú, egy tündérhelyes, okos, szép kisfiú, aki haladó és modern tud lenni a nem modern világban, és ez a példaérték, hogy amikor egy gyerek bátran, szembeszélben, mindenki ellenében a modernitás és a szó legjobb értelmébe vett liberális gondolkodás hív, ami azt jelenti, hogy előbb menjenek a kislányok iskolába, nőjek fel, egyáltalán halljanak arról, mit jelent az, hogy nász éjszaka, és ne legyenek két év múlva öngyilkosok, mert belesodródnak egy olyan élethelyzetbe. De az egésznek a lényege az, hogy Magyarországon ilyenek nem történnek, de olyan történik, hogy az a csodálatos és példaértékű, hogy egy gyerek kiáll az emberi jogokért, a nővérei, bocsássa meg, a kishugai védelmében. Csodálatos film, amikor egy gyerek harcol egy egész társadalommal szembe, és helytáll. Gyönyörű, van olyan filmünk is, ami nagyon furcsán érinti a jogokat, egy Nagyon helyes, Kínában született, de egyébként francia főhős nő, 75 év körüli, maga a fia a filmrendező, és az asszony azt mondja a fiának, hogy fiam, hát tehetségtelen vagy, ha abból nem csinálsz egy jó filmet, hogy én úgy döntöttem, hogy itt szeretném hagyni lassan életem, mert arról nem dönthetünk, hogy meddig élünk, betegségről sem dönthetünk, de arról dönthetünk, hogy meddig élünk. És ez az asszony, aki egy vagány, belevaló, jó humorú művésznő volt egyébként, úgy dönt, hogy ő most akkor szeretne az életének véget vetni egy olyan országban, ahol erre lehetőség van. És hát ez ugyan elég nyomasztónak tűnik, de hát aztán telnek múlnak a napok, és akkor jön a tavasz. És akkor azt mondja a hölgy, a Jackie the Wolf, a filmnek az angol címe, azt mondja a Jackie, hogy hát jó, még a tavaszt megvárom. Na jó, jó, de most születik egy unokája. Na jó, azt most még megvárom. Na jó, de jön a karácsony. Na, azt most még megvárom. Na, és akkor nem mondom tovább. Egy emberjogi harcos nő, aki azt mondja, hogy hagyd döntsem már el, hogy én meddig élek, és aztán az életnek a szépségeivel és nehézségeivel folyamatos, hát konfliktusban van, egyébként végtelen humorral. Hát nem mondom el persze az utolsó pillanatig, hogy miről szól a film, de ez is nagyon izgalmas film. De hát afgán újságírókról is van filmünk, Transparency International díjas afgán újságírókról, akik mikor a talibán hatalomra kerül, fiatal, modern, tehetséges újságírók, akik végtelen kritikusak voltak az egyébként korrupt kormányukkal szemben, aki elmenekült a kormányfő, és akkor a talibán hatalomra kerül, és onnantól már végképp nem lehet elmondani az igazat, és hát az a végnapjairól szó újság szerkesztőségének a film, hát végtelen, végtelen szomorú. De mondd, hogy még mondjak filmeket.
Akit jobban érdekel, az úgyis most fölmegy akkor a honlapra, és megkeresi, hogy mik vannak még, mert ha jól értem, akkor azért van kínálat bőven, tehát győzzünk ráérni és látogatni a filmeket, ugye? Tehát még annyit mondjam,
igen,
hogy...
Igen.
Hogy aki szeretné, hogy jövőre is legyen ilyen fesztivál, az mit tehet még azon kívül, hogy elmegy és filmeket néz?
Hát tulajdonképpen mi viszonylag szerényen, de azért hangot adva a nehézségeinknek, mi azért hónapok óta hirdetjük, hogy mindenkinek a segítségét nagy szeretettel fogadjuk, mert valójában a mi fesztiválunkat idén a nézők, az emberek, a szolidaritás mentette meg. Ez nem azt jelenti, hogy a töredéke is megvan a költségvetésünknek, de az emberek segítségével az biztosítva van, hogy lehet fesztivált csinálni. Tehát mindenhol a honlapunkon is, a hírlevelünkben is, azért mi mindig az utóbbi néhány hónapban ezt a döntést meg kellett hoznunk, hogy hang annak, hogy nincs könnyű helyzetben egy független fesztivál ma Magyarországon, és hát nagyok a költségek, ugye egy nemzetközi fesztiválnál minden alkotót meghívunk, nemzetközi zsűrik van, és hát mi szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat itt a külföldiek, dárító az messze nincsen, az nincsen, tehát az alapdolgokat a vendégeinek az ember megadja, például kap reggelit. Nem úgy, mint én, amikor a világ legnagyobb fesztiválja meghívtak, de reggeli az nem volt. Szóval mi nem szeretnénk ezt a magyar vendéglátást tisztességgel csinálni, szerényen és tisztességgel. És viszik a jó hírünket ezek az emberek, a mi jó hírünket viszik a világba. Azt tudom, mert visszajönnek a hírek. Úgy jönnek már ide az Egyesült Államokból is, hogy az önkéntes, aki kimegy a reptére, már azt mondja neki a vadonat frissen először Magyarországon járó amerikai rendező, hogy ó, hát Amerikában azt mondják, hogy ez a világ legjobb fesztiválja. Mert már egy kollégája volt itt nálunk, és hát ugye a magyar vendégszeretetnek mi díszpéldája vagyunk, úgyhogy abban nincsen hiány, és hát a közönségünk érdekében is történik ez, hogy találkozhassanak az alkotókkal, hogy ez egy igazi esemény legyen, ahol, ami dübörög, ahol az emberek teremlőteremre járnak, ott maradnak beszélgetni, visszajönnek másnap, és a többi, tehát, hogy ez egy élmény legyen, amellett, hogy a filmek azért nagyon keményen szólnak arról a világról, amiben mi most élünk.
Hát igen, nem egy könnyű világot fest le egy dokumentumfilm, azért általában a témaválasztás az ilyesmi, de hogy bízom benne, hogy a nézők, a látogatók azok ebből megerősödve és feltöltődve jönnek ki, és fontosnak tartják, hogy ezen túl is életben tudjon maradni ezen a színvonalon a fesztiválatok. Sós Ágnes, Ági, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad mindezeket.
Igen.
Nagyon sok sikert a fesztiválhoz. A kedves hallgatók, meg menjetek, menjetek, nézzétek meg akkor bidf.hu, Mamut mozi, január 27-től február 4-ig, rengeteg film, rengeteg izgalmas téma és beszélgetés, Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. Köszönöm,
Köszönöm
Ági, hogy itt
szépen!
voltál.
Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora minden szerdán 11-től 12 óráig. Civil Rádió FM 98.
Üdv mindenkinek, Lőrinc Marcell vagyok, ez itt az Őrkutyák civilben, és a mai témánk egy nagyon izgalmas filmfesztivál, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál lesz. Ezen belül pedig beszélünk egy nagyon konkrét filmről, az Arcok a visszapillantóban, ami egy lengyel filmrendezőnek a háború első szakaszában, de ezt majd mondjátok el, hogy ti mennyire tudtátok beazonosítani az időszakot, készült felvétele. Én leginkább egy ilyen road movie-nak nevezném, de erre is majd kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. És a filmnek van két nagykövete, Jasuk Dimitri, aki egyben filmrendező és természetvédelmi aktivista, valamint dr. Ésik Sándor, aki amellett, hogy ügyvéd, közéleti szerepvállalásáról is ismert lehet, egyrészt a Diétás Magyar Múzsa fűződik a nevethez, és a Sárkányen látó az, ami egy Ukrajnához kapcsolódó segítő kezdeményezéként áll, mi a helyzet veletek. Üdv a műsorban, köszönöm, hogy elvállaltátok itt a beszélgetést.
Köszöntöm a nézőket, én is
köszöntök mindenkit.
A felvétel egyébként Zoomon készül, ez itt a reklámhelye, hogyha néha van egy-egy kisebb szakadás vagy csúszás, akkor szíves elnézését kérjük mindenkinek, de ez már hozzá lehetünk szokva. Úgy általában a filmfesztivállal mennyire voltatok kapcsolatban? Hogy találtatok egymásra? Láttatok már onnan korábban más filmet, vállaltatok ott szerepet, vagy most debütáltok? Nem tudom, a sorrendben esetleg, akkor most először Dimitrihez fordulok, ő van előbb a képen.
Én már hallottam természetesen a fesztiválról, de nem voltam kapcsolatban, bár bánom, mert hogy azért néhány dokumentumfilmet én is készítettem, és de nem neveztem erre egyáltalán. Úgyhogy szerintem már úgy ismerték a filmeimet, meg a mozikból ismertek, és meg a pályafutásomat is, illetve a kötődésemet is Ukrajnához, és valószínűleg ezért kerestek meg. Konkrétan azt nem mondták meg, hogy miért kerestek meg, de én nagyon örülök neki, és nagyon megtisztelő, mert ha majd belemegyünk a részletekbe, akkor elmondom, hogy ugye én is megjártam a háború elejét Ukrajnába, többször voltam kint, hogy miért, hasonló okokból.
Engem megkerestek a fesztivál szervezői még tavaly, mert a tavalyi fesztiválon is voltam egy filmnek a civil nagykövete, hát alig, hanem a Diétás Magyar Múzsa miatt. Tavaly egy orosz témájú filmet ajánlottam a közönségnek, ami egy a rendszerrel teljes láthatatlan szituációban szembe kerül, és aztán az orosz bírósági rendszer által gyakorlatilag eltiport családról szólt, most meg ugye ezzel a filmmel. Nekem semmilyen filmes kötődésem nincs, én baráti körben szoktam is azzal viccelődni, hogy közismert, hogy én nem vagyok egy nagy filmnéző ember, tehát én inkább ez a kardos, kalandos, autós, üldözős filmeket szoktam egyébként nézni. Nekem teljesen szűz terület volt a valamennyire olyan filmek világa, de most már második éve vállalom.
Mit lehet elérni egy ilyen filmmel szerintetek, egy filmfesztivállal? Én ezen úgy elgondolkodtam, hogy óriási vállalás elkészíteni egy ilyen dokumentumfilmet, mint az Arcok a visszapillantóban, és nagyon fontos kordokumentum, miután megnéztem, én úgy érzem, hogy hozzáadott az életemhez, a világlátásomhoz nagyon sok mindent, de ez működik igazából így a nagy számokban is, tehát megnézi elég ember, lesz ennek visszhangja, ére lesz hatás.
Hát egy rendező, egy filmes azért csinál filmeket, hogy hatással legyen a világra, hogy valamit elérjen is esetleg megváltoztassa az emberek gondolkodását, politikusok gondolkodását, bárkinek a gondolkodását. Ugye ez egy olyan háború, amiben különböző országok kormányai különböző módon tálalják a háborúnak a nehézségeit, vagy nem nehézségeit, vagy felelősségeit, de ebben a, hogy is mondjam, propaganda világban sajnos elmarad, kimarad belőle a valódi oldala, az emberi oldala ennek a háborúnak, és az emberi azok a szörnyűségek, amik történtek a ukrán lakossággal, az, hogy ez a film ezt nagyon-nagyon pontosan és szépen bemutatja, és nagyon megrázóan is mutatja be azt, hogy mi történt a lakossággal, és gyerekektől kezdve az idősekig, hogyan kellett elhagyniuk a saját szülőföldjüket, saját hazájukat. És akkor, amikor itt ékezünk, nagyon sok ember felületesen ismeri a történetet, csak azt tudja, hogy amit éppen befogad, nem akarom azt minősíteni, hogy ki, hogy miként gondolkodik erről, inkább csak azt mondom, hogy nincs kellő információjuk azért, hogy megfelelő érzékenységgel lássák ennek a történetnek a súlyosság. És ez a film szerintem segít abban, hogy ezt megmutassa, segít abban, hogy együtt érezzünk, minél többen a világban, segít abban, hogy megmutassa azt, hogy egy ember milyen sok mindent tud, és milyen sok mindenkinek tud segíteni, és hogy micsoda kockázatot vállalt az ember, és mégis megtette, mert egyszerűen a szenvedély, nem is a szenvedély, szerintem ez a segíteni akarás, ez az ösztönös segíteni akarás benne volt, és életeket mentett ezáltal meg, és sorsokat változtatott meg.
Sándor, te hogy látod?
Nekem erről a kérdésről az egykori főnököm jut eszembe, nem is érdekes a dolog témája, volt egy per sorozat, aminek eléggé nem nagyon látszott a vége, hogy mi értelme van ennek az egésznek, lehetett tudni, hogy veszíteni fogunk, volt nagyon sok igazunk, és megkérdeztem tőle, hogy Laci, hát miért teszed bele ezt a rengeteg energiát? Úgy is bukni fogunk, úgyse nem lesz nagy elégtétel a végén. És rám nézett, és annyit mondott, hogy de Sanyi, ha én nem csinálom, akkor ki fogja csinálni? Tehát ez az egyik dolog, hogy azt gondolom, hogy aki abban a világban, ahol a mainstream filmek ugyanazoknak a kliséknek az újra meg újra feldolgozásáról szólnak, dokumentumfilmet csinál, ha most azon az alapon döntene, hogy fogják-e 18 millióan látni, vagy nem, akkor nem csinál a dokumentumfilmet, mert nem fog. Esetleg, ha nyer valami nagyon nagy díjat, és sznobságból sokan megnézik. Tehát az egyik dolog, hogy a dokumentumfilmes az többet csinál, mint szórakoztató műfajt, a nevében is benne van dokumentál. Tehát az teljesen azonosulni tudok azzal, ha valaki úgy gondolja, hogy aki írni tud, leírja, aki filmet tud forgatni, filmet forgat arról, amit lát, és ez majd az utókornak is nagyon hasznos lesz. A másik dolog, hogy, és ez konkrétan erre a filmre vonatkozik, hogy a film szerkezetéből adódóan, ugye, nem is valamilyen nagyjából 8-10 különböző társaság ül be az autóba, amivel jönnek ki Kelet-Ukrajnából. Nagyon, ez egy szépen egy fonára felfűzött film, és egységesen végig lehet nézni, és végigvezet minket a rendező, bizonyos mondani valón is történetszálon. Ugyanakkor akár TikTok videó hosszúságú részletek is vannak benne, amelyeknek önmagában is van mondani valója és jelentősége. De nyilván én nem tudok a rendező meg a producer fejével gondolkozni, vagy a nevükben beszélni, de ez a film akár ilyen részletekre szétvágva is érvényes mondandóval bír. Ki tudja, akár még ez is megtörténik vele. Olyan dolgokat mondanak ki emberek benne, akik a legtöbbször nem nagyon iskolázott, tehát egy-két értelmiségi előfordul a filmen, de általában a hétköznapi emberek menekülnek ezzel az autóval. Olyan dolgokat mondanak ki, amelyek spontaneitásukkal együtt is óriási nagy igazságok arról a háborúról, és olyan igazságok, amelyekről itt, ahol mi ülünk, nem tudunk gondolkozni, mert eszünkbe jut 100 dolog, azok a dolgok nem jutnak eszünkbe, amelyek azok az embereknek jutnak az eszébe, akik összepakolják a bőrödöt, és el kell dönteni, hogy a nagypapa képe maradjon otthon, vagy a nagymama rázája, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát olyan döntéseket hoz, vagy konkrétan a nagymama maradjon otthon, olyan döntéseket hoznak meg, és úgy beszélnek róluk, amelyek marha erős üzenetek, és ezeket összefoglalni egy filmben ez akkor is egy jó és érvényes cél és vállalkozás, ha éppen egy ember se nézné meg, de én a magam részéről nagyon örülnék, ha mind a két veti a múltban teltházzal menne. Ez egy nagyon jó film.
Abszolút egyetértek, ez minél több mindenkinek kellene látnia. És visszatérve arra, amit mondtál, hogy igen, a dokumentumfilmes az nem feltétlen. Tehát a legtöbb dokumentumfilm is nem is szokott pénzt keresni, tehát hogy teljesen más büdzsékről és más bevételi lehetőségekről beszélünk, mint mondjuk egy nagy játékfilm esetében. És a dokumentumfilmeket nem is szokták olyan összegekkel támogatni, úgyhogy arra a kérdésre, hogy miért csinál valaki dokumentumfilmet, vagy mit vár el tőle, az, hogy valamit hozzá akar tenni a világhoz azzal, amit készít azzal a filmmel, és általában gondolom az alapvető dolog az, hogy szeretni megértetni a legtöbb emberrel, objektív, a legtöbb esetben objektív módszerekkel, és ez a film szerintem, nem tudom, hogy ti hogy gondoljátok, én objektívnek éreztem abszolút. Tehát semmi sallang, semmi plusz, semmi megpróbálni befolyásolni a nézőt, hogy így vagy úgy gondolkodjon, egyszerűen az autóba beülő karakterek és személyek, és az utazás, és a képek, és néha az, hogy nincsen beszéd, meg sem szólal, csak egy képet látsz, azáltal mindenki egy olyan benyomást kap, amiben szerintem mérlegelni tudja, és el tudja dönteni, hogy mi is az igazság, és hogy érezhetnek azok az emberek. Tehát ennek a dokumentumfilm készítőnek, lengyel rendezőnek valószínűleg az volt a célja, hogy átadja ezeknek az embereknek a szorongásait, félelmeit, és amikről beszéltél egyébként, hogy egy pillanat alatt milyen döntést kell hozni, és egy pillanat alatt hogy megváltozik az életük, és egy pillanat alatt hogy előjön az életösztön, és a remény.
Mert ugye csak hogy aki nem látta még, és akkor csináljunk kedvet a megnézéshez. Az rendező neve egyébként Maciek Hamela, beült egy autóba, operatőrrel, és elment Isten háta mögötti kis falvakba, a frontvonalra gyakorlatilag, és a polgári lakosságot szállította kettesével, négyesével, ötösével biztonságos helyre. És a film, ahogy felvetettem az elején, egyfajta ilyen road movie, nem tudom, hogy magyarul ennek van-e kifejezése, vagy úti film, amikor együtt utazunk a filmmel. Abban a gondolatban voltunk, hogy megyünk együtt ezzel az autóval, a benne ülő emberekkel, látjuk a romokat, a roncsokat, és ahogy mondtátok, ezek a mindenféle előre megrendezettség nélküli beszélgetéseknek vagyunk a tanúi, ahogy valaki beül egy taxiba, vagy egy, hát itt Magyarországon ezek a megosztott autózások, akaratlanul is beszélgetni kezdenek ugye egymással, egymásra is reagálnak, és nem számoltam meg, azt hiszem itt elhangzott, hogy jó pár csoporttal beszélgettünk, de nagyon sokaknak csak az arcát villantja föl a rendező, tehát ő szerintem egy hónapon vagy két hónapon keresztül talán 50-szer biztos, hogy megfordult így a különféle régiók között, és ez egy óriási teljesítmény emberileg is, és ezt tulajdonképpen sikerül dokumentálnia. Mit gondoltok, hogy mennyire realisztikus ez a kép, amit kapunk? Tehát az emberek tényleg, hogy mondjam, ilyen nyugalommal, ekkora szolidaritással, és hát persze most a nyugalmat nem úgy értem, mert nagyon sok az olyan fajta kétségbeesés, hogy mit hagyok mögöttem, kiket hagyok mögöttem, mi vár rám, mi lesz velem, de mégis, amikor ott vannak az autóban, akkor ezeket a megrázkódtatásokat olyan egymásra való nyugalommal kezelik, amikor meg kell állni, mert valakinek a macskájának vécére kell mennie, vagy bármi egyéb történik, olyan türelemmel vannak, talán ez a jó szó egymás iránt, hogy ez tényleg így lehetett, vagy így volt-e, láttatok ebbe bele, vagy mennyi története, ne, Sándor?
Én ennek a filmnek magamban adtam egy másik címet, ami meg a diétás Magyar Múzsán is leírtam ezt, hogy én a menekülés ezen van. Mert annyiféle embert látunk, felvillantsam például van egy fiatal nő, aki béranyaságból él, és együtt menekül, és az nem nagyon derül ki, hogy akivel menekül, az most hogy lett az a gyerek. Hát most nem biológiai értelemben, hanem az egy olyan gyerek, aki úgymond a háború miatt ragadt nála örökbe ennek a dolognak ott mi a státusza. Van egy másik nő, aki olyan higgadtan magyarázza el, hogy csapódnak be a gránátok, meg hogy csapódnak be a bombák, hogy a taníthat tiszteknek, hogy fül után hogy lehet megmondani, milyen irányban is melyik ágyúval lövik a várost. Tehát, hogy nagyon sokféle emberrel találkozunk. Ez a fajta higgadság, ez először nevevágott engem, higgadtak ezek az emberek ebben az autóban. Aztán eszembe jutott a gimnáziumi irodalom tanulmányaim, hogy hány olyan regényt írtak nagyjából ugyanerről a vidékről, különböző orosz regényírók, ahol nagyjából történnek a dolgok, és hogy talán ez ott a népléleknek is valamennyire a része, hogy beletörődnek abba, hogy már megint jön valami rettenet, ami elől el kell menni, vagy éppen az öreg, hogy mi már első az életünkben, ami jön, és ez valóban ad egy sajátos hangulatot a filmnek, mindazzal együtt, hogy közben nem érezzük magunkat, hogy a csendes domban éppen a 60. oldalánál járunk a tájra. Tehát, hogy ez tényleg van a filmnek egyfajta lassú ritmusa, és a szereplőinek egyfajta nem azt mondanám, hogy egy ilyen sajátos blues, hogy ilyen beletörődő, apatikus. Ez is egy olyan dolog, amin hasznos elgondolkozni. Számtalan dolog van a filmben, ami hasznos elgondolkozni, hiszen például Magyarországon is nagyon sokszor a propaganda azt a ilyen jajveszékelő, egyszárhiben menekülő földönfutókat kéne várni, és próbálták ezt eladni, hogy ehhez képest, mit tudom én, iPhone van nála, vagy ha van rajta, és ez a film segít abban, hogy végignézzük, hogy valóban, ha nekünk kéne összepakolni abból a kis falusi házacskából, hát valószínű mi is a legszebb ruhánkat vennénk fel, valószínű mi is felcsatolnánk a legbevágnánk a legjobb ékszerünket. Egyrészt nem hagyjuk ott az oroszoknak, másrészt azzal lehet valamit még kezdeni, majd, ha megérkezünk oda, ahova menekülünk. És egyben azt is megmutatja, hogy mi az vagyunk Európának, ahova az ukrán menekültek megérkeznek, és a tömegesen érkezők azok egy bizonyos idő után masszává alakulnak. Már megint egy ukrán menekült, akit valami ukrán faluból valaki idehozott, és valamit egyformává, tucatárúvá válik, és ez a film nagyon sokat segít abban, hogy lássuk, hogy lehet, hogy a mi szemszögünkből nézve tucat emberek tucat problémájáról van szó. Valójában ez mindegyik egy külön egyéni trauma. Amikor a néni elkezd sírni, hogy milyen jó tehenet hagytak ott, akkor konkrétan édesapám jutott eszembe. Az én nagyapám egy kisebb vezetői feladatot látott el a 70-es tiszai árvíz mentésénél, és a visszatérő eleme volt a sztoriknak az, hogy erővel, karhatalommal kellett teherautóra rakni az öregeket a elárasztással kijelölt falvakban, mert nem hagyták ott azt a nagyon jó tehenet. Abszolút átéreztem a néninek a fájdalmát, nagyon jó tehenet. Tele van ilyenekkel, hogy nem attól lesz fájdalmas, meg megrázó a menekülés, hogy jaj, veszékelnek. Attól az, hogy nem.
Hát most azon gondolkodok már, hogy a végén olyan sok gondolatot hallottuk, hogy honnan is kezdtük. Mi a kérdés?
Hát, hogy annyi minden, hogy mennyire volt realisztikus például ez az egész, amit látunk. Ha jól értem, de ugye éltél, vagy jártál Ukrajnában nyilván többször is, hogy
igen, persze.
Hogy ezek az arcok, ezek a történetek, ezek ismerősek neked? Tehát, hogy
teljesen reális, teljesen valósnak tartom, már csak azért is, mert ugye én amikor adományokat vittem ki, vagy pénzgyűjtést csináltam 2000, hát most már 24 van, 22-ben, akkor ugye ezeket ki is vittem, mind az élelmiszer, mind a különböző higiéniai adományokat, a pénz adományokat is, amiket több szervezetnek osztottam szét személyesen. Úgyhogy akkor nagyon sok sorssal találkoztam. Mondok egyet például, hogy akkor, amikor egy operatőr ismerősöm volt, akinek a Ungerben szült, és az operatőr ismerősöm ugye férfiként nem hagyhatta el Ukrajnát, és Ungvára mentek, de előtte, ott Kijev környékén egy bunkerben tulajdonképpen a baba, és elmesélte nekem részletesen, hogy mennyire sokkolta, és micsoda trauma volt ez, nem csak a kis babának, hanem a feleségének is, és neki is, hogy tulajdonképpen tervezik a jövőjüket, az életüket, és egyszer csak egy bunkerbe menekülnek, ahol ott születik meg a babájuk. Aztán ugye ők elmenekültek, sikerült a feleségét és a kisbabát eljutatni Hollandiába. Ebben nekem a reformat egyik lelkésze segített egyébként, és a kontaktok megadásában sikerült felvenni velük a kapcsolatot, és segíteni rajtuk, hogy eljutatni oda őket. De nagyon sok ilyen sorsot ismertem meg, és én nagyon csodálom egyébként a lengyel rendezőt, mert hogy ez pszichésen nagyon megterhelő. Tehát ennyiféle sor látni, még hogy csak és kiszáll, beszáll, utazik fel egy pár órát, ezek nagyon-nagyon megterhelő dolgok, és nagyon valóságos dolgok. Én minden egyes karaktert elhiszek, és nem is kérdőjeleztem meg, inkább egyetlen egy dolgot kérdőjeleztem meg a filmben, az, hogy végül is szinte a legtöbb megállító ponton sikerült nekik egészen simán átjutni, és ebből nem voltak nagyobb problémák. Én is az adomány szállítása során több ilyen ponton átmentem Kárpátalján, és Kárpátalján azért nem volt olyan, sőt, hát egyáltalán nem volt ahhoz képest komoly a helyzet, mint ami Kelet-Ukrajnában a front közelében történt. De azért elég jelentősen szétszedtek, kérdezősködtek, és forgatási engedélyt kértek. Tehát valószínűleg rendszerrel rendelkezett a rendező, vagy az is lehet, hogy kapott erre egy olyan forgatási engedélyt, amivel így könnyebben át tudott menni. Meg ezeken a helyeken nem is lehet forgatni, tehát én amikor a kamerákat, vagy a drónomat, vagy a kamerámat, a legtöbb esetben, ameddig nem mutattam meg, hogy én is forgathatok, addig nagyon ellenségesen és nagyon agresszívan léptek föl, természetesen mondom itt a katonák és az őrök, hogy nem lehet forgatni, hiszen háború van, és ez kémkedésnek is tökéletes eszköz, hogy kamerával vagy telefonnal fölvenni bármilyen olyan pontot, olyan közlekedési pontot, hidat mutatnám, sorolhatnám, tehát ezeknek a felvétele szigorúan tilos. Ő végül is mégis meg tudta tenni, mert volt egy operatőre, aki ugye elkészítette a felvételeket, ezért elgondolkodtam a film nézése közben, hogy igen, hogy ez valószínűleg csak így volt lehetséges. De emellett, ahogyan mondtam, én azt gondolom, hogy minden karakter eredeti, ezt nem lehet megrendezni. Ilyen sorsokat castingolni, ilyen karaktereket, és ilyen mindenféle embereket, és ezek igaz helyszínek voltak, igaz emberek, igaz történetek, és pont ez az egyik erősség ennek a filmnek, hogy igen, ez a valóság, néző, ez a valóság.
Azon gondolkodtam a film nézése közben, hogy vajon hány ezer órát forgathatott. Tehát, hogy ha vajon végigment a kamera minden út alatt, és azokból szedte össze a tényleg azokat a mondatokat, megnyilvánulásokat, vagy alkalomszerűen elővette és beszéltette kicsit az utasokat. Nem, ez tényleg csak tippelni lehet. De hogyha végigment, akkor óriási munka lehetett ezt így.
Ezt meg fogjuk tudni, mert január 30-án 7 óra 45-kor lesz a Mamutban, Mamut Cinema City-ben a film, illetve 31-én pedig 6 órakor, és akivel beszélgetünk, hogy meg fogjuk kérdezni tőle, hogy mégis folyamatosan ment a kamera, vagy sem. Én azt feltételezem, hogy nem volt szükség arra, hogy folyamatosan menjen, de azért, ha mondjuk sokat tenni, valószínűleg sokkal több anyaga is volt, és sokkal durvább dolgokat is tudott volna mutatni, de nem éreztem azt, hogy a sokkolás és a szenzációhajhászás lett volna az ő célja. Ez nem volt benne a filmben, hanem ez egy nagyon szép levezetése volt az egész filmnek. Nem egy ilyen, hogy ismételjem magam, nem egy propaganda film, amiben arra megyünk rá, hogy vannak ezek a clickbait jellegű cikkek az interneten, hogy olyan dolgok van, hogy azért is rákattint vagyok. Itt ebben nem volt szenzáció, itt szimplán megmutatta azt az Ukrajnát, ami a háború kitörésekor volt, és ahogy menekültek az emberek a 21. század.
Tényleg abszolút testközel valóságosan láthatjuk ezeket a karaktereket. Kérdésem most akkor Sándorhoz, hogy a diétás magyar múzsával, mint aki a közéletben, annak a sűrűjében benne vagy, és követed a társadalom rezdüléseit, illetve akár a sárkányellátós tevékenységgel. Mit tapasztalsz itt Magyarországon, a magyar emberek, a társadalom, hogy vélekedik a háborúról, az ukránokról, Ukrajnáról? Van egy hivatalos propaganda, ugye, amit így lehet követni a propaganda médiában, de hát a valóság nem biztos, hogy pont.
Hadd kezdjem egy kis pontos. A kárpátaljai sárkányellátót nekem nagyon jó barátaim csinálják, és a kezdetektől nagyon sokat teszek a népszerűsítése érdekében, de én magam nem vagyok a csapnak ott a... Van egy 3-4 fős mag, velük is egyébként nagyon érdemes interjút készíteni, és ugye ők a másik ukrajnai témájú filmnek, ami szanitéceknek a harc tüzdelmeit, a civil nagykövetei. A közhangulattal kapcsolatban sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindamellett, hogy van nagyon sok olyan projekt, nem csak a sár eredményesen gyűleg, vagy adományra, illetve az ukrajnai emberek részére, a közhangulatban nagyon nagy pusztítást végzett az orosz propagandának a magyarági viszonyozata. A napokban például vérvételen voltam, és én el szoktam ájulni vérvételkor, és mondtam a nénnek, hogy próbáljon szóval tartani meg. És amivel próbált szóval tartani, az az volt, hogy milyen okos ez a kutya, hogy az nagyon előre látja azt. Azt nem fogják legyőzni, mert az okosabb az összes többinél is. Levágott egy viszonylag drága nézményben egy akkora putyinista beszédet, hogy nem volt, de tényleg, mondjuk abban a szempontból teljesen hatékony volt, hogy nem volt érkezésem elájulni, de ez nagyon sok helyre, meglepően magamiségiektől hallom ugyanazokat a paneleket, hogy hagyják már abba, meg kéne egyezni, meg az ott egyébként is mindig is orosz terület volt, és azt oda kéne adni. Ezek nagyon alaposan súlykolt dolgok. Tényleg lehet követni, milyen eszközöket veszítenek el nap, mint nap az oroszok a fronton, és rengeteg fegyverükről derült ki a tankoktól kezdve a repülőgépeken át, hogy nem olyan jók, mint ami ennek reklámozva volt a háború előtt. A propagandát, ami ennek reklámozták a háború előtt. Tehát olyan hangszereken játszanak, tehát a Zelenszkijjel kapcsolatban még az antiszemita kártyát is kijátszák. Tényleg ilyen gyengítik az Ukrajnával kapcsolatos szolidaritást, ami Magyarországon egyébként is nagyon kevés a bárkivel vállalt szolidaritás, de még ezt is odáig gyengítik, hogy ez rejtő. És tényleg ez ellen nagyon nehéz úgy küzdeni, hogy az előbb Dimitri mondta, két alkalommal fogják vetíteni ezt a filmet, tévébe beimádkozni egy ilyen filmet nem. Nagyon, nagyon kicsi az a keresztmetszet, amelyen keresztül mi, akik úgy gondoljuk, hogy ez a háború, vagy ez az ukrán ellenállás a mi érdekünkben is történik, nagyon pici keresztmetszeten keresztül kikálni, és nem is nagyon tudjuk leegyszerűsíteni ezt. Tehát más országokban, nyilván egy balti országban, vagy Lengyelországban nagyon is tudják, hogy mi a két három szavas üzenet, hogy ilyen Putyin, ahogy a Kígyószigeti helyőrség mondta, a orosz hadihajónak. Nálunk ezt nem lehet idáig leegyszerűsíteni, vagy nem tudjuk idáig leegyszerűsíteni. Ha az ember megnéz bármilyen YouTube videót, ez a nagyon elmondja, hogy teljesen fölösleges egy filmet is küldeni Ukrajnába. Ezzel nagyon nehéz versenyezni, és főleg úgy, hogy nyugaton ennek van egyfajta megosztottsága, mert ott is, tehát miért támogatunk megint valami csóró kelet-európai országot, ugyanakkor a többi kelet-európai országban, a legtöbben legalábbis, nagyon pontosan tudják, hogy miért kell ezt a támogatást megtenni.
Ahogy mondtam, az én édesapám ukrán volt, és én Szovjetunióban, a mai Oroszország területén, Leningrádba szült. Az én édesapám és az ukrán nagyszüleim nekem azt tanították, hogy oroszok és ukránok testvérnép, és és békességben kell élniük, és én azt láttam, hogy sok orosz barát, és már a családokban is a vegyes házasság, tehát az orosz-ukrán házasságok, azok nagyon gyakoriak voltak. És ezért, amikor kirobbant a háború, ez számomra egy agyrém, ez hogy lehet, hogy most két olyan nemzet polgárai, katonái háborúznak egymással, akiknek támogatniuk kellene egymást, legalábbis nekem ezt tanították gyerekkoromban, és metét, és ez a mozzanat, ez az egész háború, ez rengeteg ukrán családot is tönkretett, megosztott, kettétől. Csupán dolog, hogy a felfogása és a propagandának a beengedése családokon belül is hatott és tönkretett családok.
Talán még akkor az a kérdés Sándor feléd, és közben remélem visszajön Dimitri, hogy bár mondtad, hogy csak támogatod, és nem vagy benne közvetlenül a sárkányellátóban, de azt a hírt hallottam, hogy terveznek civil szervezetté válni, annyira sikeres a működés, sokan támogatják ezt az ukrajnai szerepvállalásukat, és ezt szervezetként nyilván jobb lenne, hogy vajon tanácsolod-e nekik, hogy egy ilyen környezetben, mint ami ma Magyarországon van, valaki egy Ukrajnát támogató civil szervezetet mellékérés, és
úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben ők nem szorulnak az én tanácsomra, főleg azért is, mert ugye itt tagja is vannak a szervező csapatnak. Tudom, jelen is voltam azokon a megbeszélések közül az egyiken, ahol ez erről ment a beszélgetés. Ők úgy gondolták, hogy 100 000 forintot fognak egy ilyen akkumulátorra összegyűjteni, az egész onnan indult. Ehhez képest a nem tudom, hanyadik 10 milliós csomag jön össze. Ezt úgy, hogy a Trautmann Balázs személyes bankszámlájára érkezik a pénz, hogy tényleg az utolsó fillérig elszámolnak mindennel. Ezt már nem lehetett így tovább vinni. Felmerülnek olyanok, hogy meg kell rendelni ilyen kis felvarrókat, vagy akármit. Ezt már egyszerű intézni. Nem volt ez egy azonnali és könnyelmű döntés. Megszervezték, csinálták. Én úgy gondolom, hogy az lenne a normális, ha ezen egy másodpercig nem kéne gondolkozni, hanem ha összegyűlik 4-5 mondja, hogy akkor valamilyen ügy mellett dolgoznak önkéntesen, egyesületet kell alapítani, és pont, vagy alapítványt, attól függ. Eleve az már egy szomorú dolog, hogy ezt meg kell kérdezni, hogy a mai viszonyok között ilyet érdemes-e csinálni.
A nyugat, azt mondhatom azt, hogy a nyugat-európai országok sokkal intenzívebben és szolidárisabban támogatják az ukránokat, és tulajdonképpen mindenféleképpen. És a szocialista blokk, hogyha így nevezem, ott meg ez nem intenzív, kivéve a Lengyelország, de meg illetve abból kettő ország, aki nagyon nem, az elsősorban Magyarország, Szlovákia, részben most már megosztotta Bulgária is, de az utóbbi két évben voltam jó párszor Nyugat-Európában, és én nagyon meghatódtam azon, hogy micsoda, mennyi biztat úgy szó mondat volt kiírva, mennyi zászló volt kitéve hivatalos épületekre is, mennyi gyűjtést láttam, és Magyarországon ez minimális, és úgy beszélünk a háborúról egyes emberek és még egyes médiumok is, mint egy foci meccs lenne, akiben, ami most drukkolunk az egyiknek, vagy nem, inkább a másiknak. És ez nem, mert itt emberek, ember életekről szól az egész. És nagyon sokszor azt is megkérdeztem azoktól, akik mondjuk, nyilván Zelenszkinek a kommunikációja megosztó, de egy magyar ember mit várna a miniszterelnöktől, hogyha éppen a 20%-át megenni bármilyen más állam, most ne az oroszokról beszéljünk, hanem meg lenne támadva, és elfoglalnák. Nem azt várnál a miniszterelnöktől, hogy minden eszközt megpróbálja megtenni azért, hogy megmentse, vagy visszaszerezze, vagy hogy pénzt szerezni, vagy fegyvereket? Ezt várnak tőle. És ehelyett igen, nagyon-nagyon-nagyon erős, sokat erősödött ez az ukrán ellenesség Magyarországon, sajnos. Én nagyon szóval, pláne a Kárpátaljára ugye sokat kijárok, látom azt, hogy a kárpátaljai magyarok szenvedik el ennek a leginkább a hogy is mondjam, a hátrányát, és ezzel olyan, mint hogyha saját vérünk, saját vérével babrálnánk ki azzal, hogy amit kommunikálunk, ahogy kommunikálunk, amilyen arrogánsak vagyunk. Hozzáteszem ezt egyébként, megkapjuk az ukránoktól, az ukrán politikoktól is visszavert. Nem tudom, hogy ebből hogy lehetne kijönni, megoldani, de ez nem visz jó irányba semmilyen, egyáltalán nem.
Az biztos, hogy egy ilyen filmfesztivál azért a maga eszközeivel, és konkrétan ez az Arcok visszapillantóban című dokumentumfilm erre azért hatással tud lenni, és szerintem jó hatással. Tehát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és minden hallgatónak ajánljuk akkor, hogy 30-án és 31-én lesz lehetősége megnézni ezt a filmet.
Nagyon jó film.
És kiknek ajánljátok egyébként, hogyha ha valaki gondolkodik a filmprogramon, akkor mikor ismer magára, akit kinézze meg a széles kínálatból ezt a filmet kifejezetten?
Én azt mondom, hogy mindenki nézze meg, aki egy kicsit is együtt érez az ukrán lakossággal, és mindenki az is nézze meg, aki esetleg pont, hogy nem. Tehát, hogy inkább orosz oldalt támogatja jobban. Az orosz oldal alatt azt értem, hogy a területek elfoglalását, és hogy jaj, akkor hagyjuk ukránok így meg úgy. Nézzék meg. Ez egy olyan film, ami szerintem mindkét oldalt gondolkodtatja. Vagy minden oldalt, nem csak két oldal van itt, hanem minden oldalt elgondolkodtat arról, hogy az emberségről, az emberiességről, emberségességről pontosabban.
Sándor, te kiknek ajánlod?
Igen, én is úgy gondolom, ezt mindenképpen tényleg mindenkinek, de főleg azoknak, akik mondjuk a beszélgetések során, amikor szóba kerül Oroszország, Ukrajna, ez a háború, és beleszoktak egyrészt másrészhez is be, hogy de 2014-ben a nem tudom én milyen faluban történt, nem tudom én milyen incidens, meg ez a határvonal, meg ki adott okot erre a háborúra, ilyen hirtelen ilyen nemzetközi politika professzor, vagy éppen ilyeneknek a véleményére hallgatnak, direkt nem mondok a neveket, ezeket az önjelölt tévészakértőket, akiket sajnos sokat látunk, hogy erről a háborúról és ennek a következményről anélkül is gondolkozni, hogy belemennénk. Egyetlen szereplője a filmnek egyetlen egyszer nem említi meg, hogy ez egy igazságos háború, hogy vagy nem tette jól, hogy nem kapitulált az első nap. Az oroszoknak van-e valamiféle oka arra, hogy valós és tiszteletben tartandó oka arra, hogy megtámadják ezt a területet? Ezek sem hangzik el, és meggyőződésem szerint nem azért, mert azért nem hangzik el, mert ezek az emberek nem erről beszélnek. A dörgő ágyuk előli menekülés nemzetközi politikai kérdés, az nem erkölcsi kérdés, hogy melyik országnak van jobban igaza az egyiknek vagy a másiknak. Teljesen mindegy, hogy ezt a háborút az oroszok jogosan vagy jogtalanul viselik, ezelőtt a háborúról menekülnek el. És érdemes megnézni, mit mondanak azok, akik menekülnek, és talán a legfontosabb lecke az, hogy nem úgy kell gondolkozni erről, hogy ki melyik jegyzőkönyvet vagy szerződést szervezi, vagy hogy a orosz érdekszférának hol vannak a jogos határai. Ezt úgy kell értelmezni, hogy ezek az emberek, ha nem menekülnének el, akkor meghalnának. Ez a legegyszerűbb üzenete ennek a filmnek, és nagyon jó lenne, ha erőtni, és nem kéne nekem azt hallgatni, hogy miért adok én 5-10-20 ezer forintot a frontharcosok akkumulátorára, amikor az nem is egy igazságos háború, meg azt nem is kéne viselni, mi a fajta menekülnek. Ezek az emberek azért menekülnek, mert menekülünk kell. És ez az az üzenet, ami miatt érdemes ezt a filmet megnézni, mert aki ezt megnézi, az meggyőződésem szerint fel fog azzal hagyni, hogy undorító módon mentegessek úgy, hogy tulajdonképpen neki igaza van, és még mi vagyunk a hibásak, hogy miért mondjuk azt, hogy az ukrán akárki nem, egyszerűen nem fekszik le a föld.
És akkor lehet veletek találkozni a filmvetítéskor is, gondolom. Tehát
az egyiken biztos.
Az egyiken biztos. Igen. Szuper, köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.